Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az olajszállításokat haladéktalanul meg kell indítani, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Orbán Viktor azt írta, a kormány tudja, hogy a vezeték működőképes, és azt is, hogy Zelenszkij elnök politikai döntése miatt nem indultak újra az olajszállítmányok Magyarország irányába. A miniszterelnök hangsúlyozta, a kormány elvárja Ukrajna elnökétől, hogy tegyen eleget az unió és tagállamai felé fennálló kötelezettségeinek, és indítsa újra a barátságkőolajvezetéket. A miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában úgy fogalmazott, Magyarországot megtámadták és olajblokád alá vették. Orbán Viktor elmondta, a nap folyamán telefonon konzultál Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, hogy a további közös lépéseket összehangolják, mert mindenképpen el kell érniük, hogy Zelenszkij nyissa meg a barátságkőolajvezetéket, és újra jöjjön a kőolaj. Kifejtette, először felmegy a benzin ára, 1000 forint környékén lesz a MOL szakértői szerint, majd ez olyan áremelkedéseket okoz a gazdaságban, amely teljesen összezavarja a normális működést. Nem túlzás azt mondani, hogy káosz alakulhat ki, értékelt. Hozzátette azt is, hogy a horvátoktól azt várjuk el, hogy teljesítsék a szerződéses kötelezettségeiket. Ha megérkezik a MOL tankerhajója a horvát kikötőbe, ott az olajat ki kell emelni a tankerhajóból és csővezetéken keresztül fel kell juttatni Magyarországra. Ez Horvátország számára nem egy lehetőség, hanem kötelesség. Nem tehetik meg, hogy nem juttatják föl Magyarországra ezt az olajat, tette hozzá. Csütörtökön Budapesten találkoztak, majd zárt ajtós megbeszélésük után közös sajtótájékoztatón számoltak be az ott elhangzottakról a Visegrádi négyek parlamenti vezetői. Richard Rási, a szlovák nemzeti tanács elnöke úgy fogalmazott, hogy a V4-et az egyik legstabilabb formátumnak tartja. Emlékeztetett, a Visegrádi négyek létrehozásának 35. évfordulóját ünneplik. Meggyőződésének adott hangot, hogy sok a közös vélemény, például az EU bővítésének, az energiabiztonságnak, a kohéziós politikának, az interkonnektivitásnak vagy a külső határok védelmének a kérdésében. Hangsúlyozta, hogy koordinált fellépést tud elképzelni, ugyanis a négy ország lakossága 65 millió, ami az EU lakosságának 14%-át jelenti. Koncertekkel és gyermekprogramokkal is várja a közönséget a Concerto Budapest a Mozart napon március 8-án a Zeneakadémián. A koncertekkel párhuzamosan két alkalommal 11 és 15 órakor a gyermekeket várja programokkal Simon Izabella zongora művész a Zeneakadémia kupola termében. Megjelent a 4. Károly emlékkönyv című kötet. A Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT kiadásában olvasható, később digitális könyvként is elérhető tudományos igényű reprezentatív kiadványt Budapesten mutatták be. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, akinek az írása szintén megjelent a kötetben, a kiadvány ünnepélyes bemutatóján elmondta, 4. Károly annak a két világnak a határán állt, ami egyfelől történelem, másfelől kihívásaival és meg nem oldott problémáival közvetlenül hat ki napjainkra. Gondoljunk Trianonra, vagy Közép- és Kelet-Európa helyzetére. Kiemelte, 4. Károly volt az a Habsburg uralkodó, akit a magyar nemzet első pillanattól kezdve fenntartás nélkül fogadott el királyának. A miniszterelnök helyettes a kötetet méltatva, amelynek főszerkesztője Bódvai András kiemelte, hogy az előszót Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek írta. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ laboratóriumi vizsgálatai során két az Európai Unión kívülről rendelt ékszer esetében a megengedett határértéket jelentősen meghaladó kadmium tartalmat mutatott ki. Az egyik termékben a kadmium szint az előírt határérték 5200-szorosát, a másikban 3900-szorosát ért el. A közlemény szerint a vizsgálatokat az NNGK a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság együttműködésével célzott ellenőrzési projekt keretében végezte. A közös program célja, hogy felhívja a figyelmet az Európai Unión kívülről, jellemzően kelet-ázsiai online piac tereken keresztül érkező termékek lehetséges kockázataira. Végül az időjárásról. Gyengén fátyol felhős, napos, száraz időre számíthatunk szombaton. A délkeleti szelet főként az Észak-Dunántúlon kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma 11 és 17 fok között várható majd. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban ellátogatunk a Kék Zóna elnevezésű edelényi környezetvédelmi konferenciára. Kísérleti jelleggel 8 helyen indít programot az élhetőbb településekért, az aktív Magyarországért felelős államtitkárság. A rendezvényen Révész Máriusz államtitkár a program céljának azt nevezte meg, hogy javítson a településeken élők egészségi és mentális állapotán. Ennek érdekében összekapcsolnak már meglévő programokat. Edelény mellett Békés, Dabas, Dunakeszi, Etyek, Karcag, Kozármisleny és Tata csatlakozik a kezdeményezéshez. Nos, többek között mai adásunkban erről lesz szó, melyhez további tartalmas időtöltést kívánunk.
Élhetőbb települések a kék zónák alapján elindítunk egy konferencia sorozatot, és nagyon örülök annak, hogy Edelény az a település, ami a legnehezebb feladatot vállalta, és megrendezi az első konferenciát. Az igazság, hogy már kétszer elmondták előttem, hogy mi is az a kék zóna, úgyhogy ezzel nagyon gyorsan túl fogunk esni. Ugye a kék zónák ugye azok a részek a részei a világnak, ahol sokáig élnek az emberek, öt ilyen területet azonosítottak be. Ami érdekes, hogy vannak köztük jobb módú területek, de például Costa Rica az meglehetősen nagy szegénységben lévő terület, és mégis nagyon sokáig élnek az emberek. És ugye az az érdekes, hogy hát megvizsgálták ilyen féltudományos módszerrel, hogy mik a közös dolgok ezeken a területeken. Tehát, hogy miért van az, hogy a világnak öt különböző pontján, itt nagyon-nagyon magas egyes régióban a 100 éven felüli embereknek a száma. És ilyen elképesztő újdonságokat vettek észre, olyanok, ami mindannyian meg fogunk lepődni. Tehát a hosszú élet kulcsai. Azt mondja, hogy mozog természetesen a mindennapokba építve. Tehát mind az öt területen, amit megnéztek, sokat mozognak az emberek, alacsony intenzitással, de folyamatosan. Azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy legyen életcél. Legyen, miért felkeljél minden nap, tehát amikor felkelsz, akkor tudjad, hogy miért ébredtél fel, és mit fogsz azon a napon csinálni. Ugye itt is hallottunk sokat, hogy valaki elment nyugdíjba, elvesztette a céljait, és pillanat alatt az egészség állapota drámaian leromlott, tehát igazából ez sem újdonság. Aztán stresszlevezetés. Néha kell idő arra, hogy megnyugodjunk. Ez mondjuk a választási kampányban ez, ahogy a képviselő elmondta, ez meglehetősen nehéz, de igazából itt is nagyon-nagyon fontos. Ugye eddig senki nem lepődött meg semmi. Aztán folytatódik a dolog, táplálkozás, 80%-os szabály. Ahogy ismerem, igazgató urat, ezt ma este nehéz lesz betartani, azt tartani, hogy vacsorával már minket. Úgyhogy ez egy nehéz dolog, amikor a tisztesség meg a 80%-os szabály között kell választani, de hát próbálunk majd helytállni. Viszonylag kevés húst és kevés alkoholt kell fogyasztani, és ha alkoholt fogyasztunk, azt is legalább társaságban tegyük. Nagyon fontosak a szoros családi kapcsolatok, a támogató közösség, a hit, a vallás, a spiritualitás, és igazából az is kiderült a öt zóna tanulmányozása kapcsán, hogy az egyik legerősebb élethosszabbító tényező az a közösségért végzett önkéntes munka. Tehát aki sokáig akar élni, annak sok önkéntes munkát kell végezni a közösségért, az utolsó diában erre még visszatérek majd. És igazából, amikor végignéztem ezt a Netflixes filmet, akkor hát azon gondolkoztam, hogy tulajdonképpen ami ezekben a pontokban benne van, ebben a 10 pontban, igazából mi pont ugyanezt csináljuk. Tehát az Aktív Magyarország program az pont valami nagyon hasonlóra próbálja rávenni az embereket. Úgyhogy igazából Kék Zóna vagy Aktív Magyarország programnak is lehet nevezni, hiszen ez szinoníma. És ott néztem a filmet, meg utána meg is jelent erről egy könyv, polgármester uraknak ajánlom, akik itt vannak, egy kék zónás könyv, és Ez ugye azzal folytatódik, hogy amerikai városokban kék zóna programokat indítottak a kék zónák tanulságai alapján. És megnézték, hogy hogyan lehet átültetni a mindennapokban, és azt derült ki, hogy azokban a városokban, ahol elindították ezeket a programokat, néhány év alatt mérhető változás történt az egészségügyi kilátások tekintetében. És hát azt gondoltuk, hogyha Amerikában meg lehet csinálni, azért nem vagyunk semmivel sem alávalóbbak, akkor szerintem mi is képesek vagyunk rá. És hát egy, hogy miért is nagyon fontos, erről van egy nagyon-nagyon megrázó filmem. A filmben benne van minden, hogy miért csináljuk ezt. Igazából, hogy hogy élünk, milyen lesz az életminőségünk, az jelentős részben a mi elhatározásunkon, a mi döntésünkön múlik. Felkerünk-e reggel, elmegyünk futni úgy, mint igazgató úr, vagy pedig minden nap jó sokat eszünk egy kis pacalt sonkával. És ugye készült egy kutatás, ezt az ENSZ készítette, ami azt vizsgálta, hogy az egészségi állapotunkat milyen faktorok, milyen mértékben határozzák meg. És hogyha ezt megkérdeznénk először, akkor azt gondolnánk, hogy az egészségi állapotunkat, tehát elsősorban az egészségügyi ellátó rendszer határozza meg. De ha ránézünk az ábrára, akkor látjuk, hogy hát ez nagyon nem így van, mert az egészségügyi ellátórendszer, a házi orvos, a kórház, a szakellátás az egészségügyi állapotunknak mindössze 11%-áért felel. Aztán ott van 19%-ban a környezeti hatás, 27%-ban a genetika, és 43%-ban az egészségügyi állapotunkat az életmódunk határozza meg. Mennyit eszünk, mennyit iszunk, alkoholt, cigizzünk, mennyit mozgunk. Ezek a legfontosabbak az egészségállapotunkban, majdnem az egészségállapotunk feléért az életmódbeli tényezők a felelősek. És ha ez így van, akkor látszik, hogy az Aktív Magyarország program, nem akarom azt mondani, hogy én vagyok a legfontosabb államtitkár, mert ez túlzás lenne, de az Aktív Magyarország program az nagyon-nagyon fontos minden ember életében. És mivel így van, és láttuk, hogy az amerikai városokban képesek voltak ezt elindítani, mi is úgy döntöttünk, hogy 8 várossal elindítjuk az élhetőbb települések a kék zóna program alapján, és hát itt igazából rájöttem, hogy mindaz, amivel mi foglalkozunk, az mind-mind beletartozik ebbe, és mind-mind mindennek megtaláljuk a kék zónás projektben, az amerikai filmben, meg az amerikai kísérletekben a párhuzamos valóságát, az aktív közlekedés, mozgás receptet, tehát ez mind-mind végigmehetünk, és akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen az amerikaiak pont ugyanazt a programot csinálták más néven, mint amivel mi is foglalkozunk. Mi is szeretnénk ilyen szép városban élni, szép virágok, árad belőle a nyugodtság, rendben tartott házak, rendben tartott város, nem mindegy, hogy milyen környezetben élünk. És igazából a kék zónáknak az egyik fontos része ez az aktív közlekedés, erről lesz is egy külön előadás. Mi nagyon régóta foglalkozunk ezzel, Hollandiába, Dániába, Svédországba szerveztünk tanulmányutakat, lefordítottuk Jeff Specknek a könyvét az élhető város, 101 szabály az élhető városért, és hát a kerékpáros stratégiánkat is elkészítettük, és mind-mind arról szól, hogy a mindennapokba építve hogyan tudjuk az aktivitásunkat fokozni. És hát direkt egy olyan példát hoztam, ami nem valahol nagyon messzi Nyugat-Európában van, ez Sepsiszentgyörgynek a főtere. És Sepsiszentgyörgy főtere az így nézett ki, egy hatalmas autóparkoló volt, amikor már léptek egyet előtte, mert előtte egy autó, kétszer-kétsávos autóút volt, és ott száguldottak az autók, és polgármester úr azt mondta, hogy hát itt az a célkitűzés, hogy a legegyszerűbb választás legyen a jó választás, és higgyük el, hogyha autóutat építünk, akkor az emberek autóval fognak száguldozni, ha kétszer-két sáv van a polgármesteri hivat előtt, ha parkolót építünk, akkor oda fognak parkolni, ha közösségi tereket hozunk létre, ahol le tudnak ülni, beszélgetni tudnak, és zöld lesz, akkor azt fogják örömmel használni. Tehát a városvezetőknek igen nagy a felelőssége. A legismertebb, Jeff Speck mellett a legismertebb várostervező építész a világon, aki először elkezdte Kopenhágát átalakítani, ez egy Jan Gehl nevű várostervező építész, ő egy ilyen elképesztő ikon. Ő mondta azt, hogy először mi alakítjuk a városainkat, azután pedig a városok alakítanak minket. Tehát nagy a polgármestereknek, önkormányzatoknak a felelőssége, mert hogyha úgy alakítják a városaikat, akkor ott nyugalom lesz, az emberek beszélgetnek és jól érzik magukat. Ha pedig az autókra optimalizálják a városaikat, akkor az sosem lesz egy élhető és nem lesz egy szerethető város. Úgyhogy ez nem csak a kisvárosokban, nagyvárosokban, sőt az egész nagyvárosokban is igaz. Hoztam egy képet, hogy nehogy azt higgyük, hogy ez csak úgy ilyen kisvárosokra igaz. New Yorknál viszonylag kevés nagyobb város van a világon, egy-kettő azért van. És amit itt látunk, az a Times Square. A baloldali kép az néhány évvel ezelőtt történt, és a Times Square-ről a világ legautóközpontúbb országában kitiltották a forgalmat. És a Times Square az ma egy ilyen hatalmas gyalogos zóna, és kiderült, hogy egyébként sokkal-sokkal jobban érzik magukat az emberek, sokkal jobban érzik a mindennapokban azt, hogy ott sétálni lehet, és nem a tülkölő autók között kell várakozni. Tehát amit mondok, az igazából New Yorktól a legkisebb faluig mindent pontosan igaz, az emberek sokkal jobban szeretnek sétálni, beszélgetni egymással, mint autók közt óvatosan átszaladgálni az út egyik oldaláról a másikra. És az a dolog lényeg, hogy mi is kékzónásíthatjuk a településeinket, és nagyon fontos tanulság, hogy a környezet átalakításával lehet javítani az emberek egészségi állapotát. És mit kell tenni? Forgalmat kell csillapítani, közösségek, tereket kell létrehozni, közösségeket kell építeni, igyekezni kell, hogy aktívan közlekedjenek az emberek, legyenek iskolautcák, legyen több zöld és legyen több víz. Ezek a feladatok, és hogyha ezt egy polgármester meg tudja csinálni, akkor lépett egy nagyot előre, hogy élhetőbben legyen a települése. És hoztam egy adatot, ami talán így megdöbbentő lesz. Magyarországon 2009-ben volt nagyjából 3 millió autó, 2014-ben pedig volt 4 millió 320 ezer. Ugye azt gondoljuk, hogy hát növekedett az autók száma, akkor gyorsabban tudunk közlekedni, gyorsabban jutunk el egyik pillanatról, egyik helyről a másikra. Azért 2009-et és 2025-öt választottam, mert 2009-ben volt az utolsó időmérleg vizsgálat, és most 2025 végén jelent meg az azt követő. És ha megnézzük, hogy mennyi időt fordítottak az emberek közlekedésre, akkor azt látjuk, hogy 2009-ben 66 percet, és 2025-ben pedig 87 percet. Tehát majdnem egy harmadával növekedett a közlekedésre fordított idő úgy, hogy egyébként 43%-kal nőtt az autók száma. Tehát sokkal több autónk van, és mi lett az eredménye? Nem gyorsabban tudunk közlekedni, hanem lassabban. És igazából erről szól Jan Gehl-nek, meg Jeff Specknek a műve, hogy nem az a cél, hogy az autók számára optimalizáljuk a város, mert egyre több autó lesz, egyre több, és egyre lassabban lehet közlekedni, hanem igazán arra van szükség, hogy aktívvá tegyük a közlekedésünket, és mire beérünk a munkahelyünkre, akkor már jobban fogjuk érezni magunkat. Dánia. Szerveztük ide tanulmányutakat, közlekedésre fordított idő kihasználható. Szóval most azt kell mondjam, hogy tényleg, ha valaki fél órára lakik a munkahelyétől, mondjuk egy nagy városban, akkor ha fél órát elbiciklizik a munkahelyére, meg fél órát haza, akkor aznap már nem is kell mozogni, nem? Tehát, hogy a mozgásra fordított idő, az tulajdonképpen a közlekedéssel teljesíthető is. Úgy egyébként, hogy Budapesten legalábbis gyorsabban beér, ha belvárosban dolgozik az ember a munkahelyére, mint hogyha autóval próbálkozna meg odajönni. Aztán ugye itt dánokat látunk most, tehát hogy Dániára azért nem lehet mondani azt, hogy az időjárás ott kedvezőbb lenne, és nézzük meg ezeket az embereket. Ezek a dánok, és a Dániában van ez a hygge, ez a dán életérzés, az élet apró örömeinek kell örülni, és általában a kutatások szerint a dánok a legboldogabbak a világon. És néztem ezt a képet, és rájöttem a megfejtésre. Képzeljék el, hogy hogy örülnek, mikor beérnek a munkahelyükre. Vagy amikor hazaérnek. Nem? Tehát, hogy aznap már nem is kell ennél nagyobb öröm, és Dániában írdatlan mennyiségű ember közlekedik minden nap kerékpárral, tehát ez nem egy kerékpáros felvonulás, hanem ez a mindennapoknak a része. És tényleg, hogy az ember autóban idegesíti magát, hogy már megint elkésik, és már ilyen teljesen feszülten ér be, itt higgyék el, hogy nagyon-nagyon jó érzés odaérni. Vajon ki mondhatta? Ebben a stratégiában megfogalmazzuk azt a célkitűzésünket, hogy az országos egészségügyi szolgálat ajánlásai között a kerékpározás is felírható legyen receptre, annak érdekében, hogy a kerékpározás nagyszabású és univerzális gyógymód legyen, és terjedelmesre duzzadt kerékpársávjainkat 24 órán át nyitva tartó tornatermekként mindenki térítésmentesen használhassa. Van-e tipp? A Karácsony Gergő nem nyert, meg engem szoktak mondani még, így a közönségből, tehát nem mi mondtuk, és nem is valamilyen elvakult kerékpáros fanatikus, tehát hogy receptre írhassák fel a kerékpárutakat, meg a kerékpározást, tehát ez ilyen elég elvadult gondolatnak tűnik, és nem a kerékpáros klub mondta, hanem egy ilyen kócos fiatal ember, ezt Boris Johnson mondta, az angol kerékpáros stratégia előszavába írta ezeket a mondatokat, és valóban Angliában az történt, hogy a kerékpározást azt egyébként az orvosok receptre írják fel. Kezdődő magas vérnyomás, ne gyalog menjen, és ne vérnyomás csökkentőt szedjen, hanem menjen biciklivel a munkahelyére, és ezt az orvos felírja a receptre, és működik. És igazából ebből látszik, hogy igazából ez is egy kékzónás program. Mi is majd indítjuk a mozgás receptre, szeretnénk, hogyha a kerékpározás is felírható lenne. Polgármester úr, a figyelmét szeretném felhívni, hogy 2021-től ingyenesen biztosítható a kerékpár a munkavállalóknak. Én úgy sejtem, hogy nem nagyon lennének elkeseredve a polgármester hivatal dolgozói, hogyha polgármester uraktól kapnának egy kerékpárt, rosszul mondom, esetleg elektromos rásegítésűt itt, mert Etyeken is van dombság, meg itt ezen a vidéken is, és ebben az esetben szerintem sokan vállalnák azt, hogy kerékpárral járnának dolgozni, és már is sokkal jobb lenne az egészségi állapotok, és igazából ez az egyik legköltséghatékonyabb juttatás ma Magyarországon, tehát hogyha munkavállalóikat kényeztetni akarják, de egyébként ezt tánigazgató úrnak is, meg a főigazgatóasszonynak is ajánlom a figyelmébe, tehát hogy a tanárok is szívesen bicikliznének a suliban. És van még egy-két dolog, amire külön szeretnék beszélni. Tehát most van a közlekedés, ami nagyon fontos volt. A következő fontos kihívás az a gyerekeknek a világa. A gyerekekkel külön kell foglalkozni, mert a valódi világban túlféltjük a gyermekeinket. Nehogy fáramásszanak, mert leesnek. Nem megy egyedül az iskolába, mert elüti az autó, és a parkba sem menjen inkább egyedül, és nagyon-nagyon túlféltjük a gyermekeinket. Miközben egyébként a virtuális világban fogalmunk sincs, hogy a gyerekünk mit csinál. Nem tudjuk, mennyit játszik, nem tudjuk, meddig nézi a telefont éjszaka, és főleg nem tudjuk, hogy mit néz rajta. Fogalmunk sincs róla. Pont fordítva kellene legyen a virtuális világban sokkal szigorúbb korlátokat kellene tenni, a valódi világban meg kellene hagyni, hogy kísérletezzen, menjen, kihívásokat keressen, ügyesedjen, mert ezáltal a gyermekeink egy kicsit magabiztosabbak lesznek, és kevéssé lennének törékenyek. És óriási a kihívás, mert ami a mi gyerekkorunkban, vagy akár még 15-20 évvel ezelőtt is természetes volt, az ma már nem az. Gondoljanak bele, tehát mi rosszak voltunk, mi történt? Szobafogságra ítéltek minket. És mi aztán nagyon-nagyon rosszul voltunk, mert el akartunk menni a parkba, játszani a barátainkkal, és nem mehettünk ki, mert rossz jegyet szereztünk, vagy nem tudom, kaptunk egy intőt. Na most, ha egy gyereket ma szobafogságra ítélnek, az nagyjából észre se veszi. Ha ki akarjuk küldeni a parkba, akkor megkérdezi, hogy nem maradhatnék-e itthon játszani. Ez azt jelenti, hogy a szülőknek és a tanároknak a feladata megváltozott, mert amit nekünk természetes volt, és nem kellett csinálni, hogy szeressünk kimenni a parkba játszani, azt most valahogy meg kell tanítanunk a gyerekeinknek, hogy ezt érdemes, és ezt csinálni kell. Ugye a jobb oldali képen látszik, tehát mi voltunk ilyenek, ha otthon kellett lenni, tehát teljesen betegek voltunk, és hát a jobb oldali kép, bal oldali képen meg látszik, hogy otthon kell maradni, hát most játszanak még 3 órát, tehát hogy semmilyen problémát nem jelent. És ugye keressük a megoldást, hogy mit is kell tenni, és valamit tenni kell. Nagyon sok diát kidobtam reggel, mert még hosszabb lett volna az előadásom. Nézzük meg, hogy a gyerekek a mindennapos testnevelés ellenére hogyan teljesítenek az iskolában, milyen a fitségük. Nézzék meg, hogy a NetFit mérései szerint 5. osztályban a gyerekek 68%-a az a egészséges fit zónába tartozik. Mindennapos testnevelés van, még 8 éven keresztül, és 12. osztályban pedig azt látjuk, hogy már csak a 40%-a van a gyerekeknek az egészség zónában, 28%-ot elvesztettünk az általános iskolát. És ebben óriási szerepe van a számítógépnek. Itt erről is hoztam egy kis videót. Ez egy spanyol kerékpár reklám, azt mondja, hogy talán a sport lehet a kulcs. Ami problémával szembesülünk, ez nem csak a Magyarországra igaz, hanem az egész világra. Tehát még egyszer mondom, hogy ma a gyerekeink sokkal rosszabb állapotban vannak, mint mi voltunk, vagy a gyerekek voltak 15-20 vagy 30 évvel ezelőtt. Ezért különösen oda kell figyelni, hiszen a mi életkilátásaink sem olyan nagyon perspektívikusak, tehát messze vannak a kék zónától, de a mostani gyerekeknek az egészségi állapot az messze-messze elmarad a mélyeinktől, ezért külön kell velük foglalkozni. Ezt gondolkoztam, benn hagyjam vagy nem, de akit ez a téma érdekel, és szerintem a tanároknak kötelező, meg szülőknek is szerintem, van ez a Jonathan Haidt nevű író, egy nagyon sokat díjazott könyv, például Obama is a kedvenc könyvévé választotta, 2024-ben a legújabb kutatási eredményeket írja le, meg hogy milyen megoldások lehetnek. Nagyon-nagyon tanulságos a könyv, egyébként jó stílusban megírva, mindenkinek ajánlom. Annyit ajánlottam már, hogy mindenki azt mondja, hogy most már nem lehet kapni a könyvesboltokban, tehát ezt mindig mondom, de előjegyzésben még lehet venni, hamarosan szerintem utána fogják nyomni. Nagyon-nagyon tanulságos, érdemes foglalkozni. És én azt látom, hogy az a legnagyobb gond, hogy a szülők nem tudják pontosan, hogy mi a jó és mi a rossz. És ezért a Bethesda kórházzal együtt működve összehívtunk, vagy 50 civil szervezetet, aki ebből a témával foglalkozik, pszichiátert, mindenki volt benne, és egy 10 pontos deklarációt, javaslatcsomagot fogalmaztunk meg a szülőknek, és ebben ilyenek szerepelnek, hogy 3 éves kor alatt a gyerek ne nézzen képernyőt, 10 éves kor alatt ne legyen okostelefonja, itt nagy vita volt, hogy ez 10 vagy 14 éves kor legyen, 14 éves kor alatt semmiképpen ne regisztráljon közösségi oldalra, lefekvés előtt egy órával ne nézzen mobiltelefont, és mutass példát szülőként, és egyébként semmiképpen ne enged, hogy a 10-12 éves gyereked mondjuk éjszaka a mobiltelefonnal együtt aludjon, tehát legalább valahol külön helyezze el, mert egyébként nem tudjuk, mit fognak nézni. 800 000-en töltötték le ezt egy nap alatt, egy fekete-fehér szöveg volt, mint amilyen 15 mondat, tehát óriási igény van rá. Én csak azért mondom, mert én amikor azt hittem, hogy az egy vicc, hogy van tablettartós babakocsi. Most kidobtam ezt a képet, de nem, ez nem vicce van, és az anyuka nagyon büszke, hogy 10 hónapos a gyerek járni még nem tud, de már milyen ügyesen nyomkodja a tabletet, és nem jön rá, hogy tönkreteszi a gyerekét, ezért tartottam nagyon fontosnak, hogy ezek a szervezetek ezt elmondták, de erről egy sokkal részletesebb előadás fog majd Zsuzsától következni. És ugye hát a gyerekeknél maradva mi azt látjuk, de egyébként ez nem csak a gyerekekre igaz, hanem a felnőttekre, meg a nyugdíjasokra, mindenkire igaz, hogy akkor leszünk sikeresek, akkor szeretetjük meg a mozgást a gyerekekkel, hogyha a mozgást élményét tudjuk tenni, és hogyha közösséget építünk közben. Nagyon fontos, hogy a testnevelés során ne legyen frusztráció, és azt én egy teljes drámának tartom, hogy a sportegyesületekből a kevéssé ügyes gyerekeket eltanácsolják. Hát nem az a lényeg, hogy mindenki országos bajnok legyen, hanem az lenne a lényeg, hogy mozogjanak.
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban ellátogattunk a Kék Zóna elnevezésű edelényi környezetvédelmi konferenciára. Révész Máriuszt, az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság államtitkárát hallották. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A vadonleső program évemlőse kezdeményezésében idén már a 13. fajt veszik górcső alá a szakemberek, melynek apropóján egész éves programsorozattal hívják fel a figyelmet a kiválasztott faj és környezete fontosságára, jellemzőire. 2026-ban a Molnár Görényt választotta az évemlősének a vadonleső program szakmai közössége. A közösségi adatgyűjtő programot az Agrárminisztérium és a Herman Otto Intézet Nonprofit Kft. Működteti, a Magyar Természettudományi Múzeum és a Fővárosi Állat és Növénykert közreműködésével. A Molnár Görényről Cserkész Tamást, a Magyar Természettudományi Múzeum emlősgyűjteményének pályázati koordinátorát kérdeztem. Az idén a Molnár Görény lett az év emlőse, a vadonleső. Ezt indította évemlőseként. Az évemlősére nem úgy, mint az év madarára mondjuk, nem szavazhat a közvélemény, de egy játékba bekapcsolódhat, és ez a játék az, hogy 13 kérdésből kell kitalálni, hogy mi is az év emlőse. Bevallom őszintén, végigolvastam a 13 kérdést, amit a vadonleső tett fel, de egyik sem segített hozzá ahhoz, hogy kitaláljam, hogy a Molnár Görény az év emlőse.
Ezzel azért csodálkozom kicsikét, mert próbáltuk úgy összeállítani a kérdéseket, hogy azért kitalálható legyen már az első 3-4 kérdésből.
Ezek az, hogy nem alszom téli álmot, a Kárpát-medencében elszigetelten élek, Magyarországon a Nagyalföld, valamint Győr-Moson-Sopron megye a hazám, nyílt mezőkön, szántókon élek, és kerülöm az emberi településeket.
Igen, egyébként azt gondolom, hogy akkor azért sem volt egyértelmű rögtön már az első pár kérdésből, hogy melyik fajról is van szó, mert most egy olyan faj lett megválasztva évemlősének, amit egyébként nagyon kevesen ismernek. Tehát szerintem, ha kimennénk az utcán és megkérdeznénk 10 embert, hogy hallott-e arról, hogy Magyarországon él Molnár Görény? Tehát hallott-e már ilyen fajról, vagy egyáltalán van-e feltételezése, hogy Magyarországon élnek görényfajok? Akkor sokan azt mondanák, hogy nem is hallottak, hanem csak azt képzelik, hogy ez egy házi állat. Tehát, hogy a görény az csak házi állatként létezik Magyarországon.
Hát én tudtam, hogy van görény, de hogy több is, több faj is, azt nem.
Igen, tehát a Magyarországon 2 görényfaj él vadon, a közönséges görény, ami inkább a Magyarország nyugati felén él, ahol sokkal inkább a bokros, vizenyősebb területek a jellemzők, és Kelet-Magyarországon honos ez a Molnár görény, ami valójában egy jellegzetes faj, mely szántóföldeken is előfordul, különösen ott, ahol esetleg sok rágcsáló van, de bizonyos években egyébként nem is ritka.
Föld alatt keres menedéket, ugye ezt tudjuk meg az 5. pontból, ki elől menekülhető egy ragadozó.
Föld alatt keres menedéket, mert hogy azért ő is pihen. Tehát nagyon aktív ragadozó, de néha neki is pihennie kell, és itt rögtön szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy a föld alatt vadászik valójában, tehát neki a kedvenc zsákmányállata a hörcsög. Tehát ha tehetné, csak hörcsögöt fogyasztana éjjel-nappal, és a hörcsög él kotorékokba, és nem úgy vadászik a hörcsögre, hogy a mezőn üldözi és 100 méteres vágtába lehagyja, hanem egy sokkal egyszerűbb módot választ, lemegy utána a kotorékába, és a kotorékába üldözi, és beszorítja, és ott folytja le a kotorékba, majd elfogyasztja a hörcsöget, és utána, mint aki jól végezte a dolgát, egyszer beköltözik a hörcsög lakásában. Mert valójában ez a Molnár görény termetre nem nagyon tér el a hörcsögtől. Tehát átmérőben egy termetesebb hörcsögöt kell elképzelni, csak hosszabb a teste és nyúlánk, nyilván, hogy hatékonyan tudja követni a hörcsögöt a kotorékában.
Most egy aktuális részhez értünk. szerelmét márciusban, áprilisban keresi, hát most fog keresni, nem alszik téli álmot. Addig is, amíg párra talál, mit csinál télen?
Télen próbál vadászni, tehát nyilván sokkal több idő télen táplálékot keresni, és visszatérve a előző témára, tehát télen is, amikor a hörcsög viszont tényleg téli álmot alszik, ő megtalálja a téli álmot alvó hörcsögöket, megtalálja lezárt kotorékokat, kiássa, és a téli álmot alvó hörcsögöt is felfalja. Úgyhogy valójában a molnárgörény a mezőgazdaság legnagyobb barátja, mert tényleg ezt a egyébként kritikusan veszélyeztetett hörcsögöt nagyon hatékonyan képes hát pusztítani.
Akkor jó is számára, hogy télen hosszabbak az éjszakák, mert éjszakai vadász. Ma már említetted azt, hogy a rágcsálókat pusztítja, főképp a hörcsögöt szereti, és ezzel úgymond hasznos vagy hasznot hajtó állat. Rágcsálóirtószerek az autósok és a vadászok azonban megtizedelik az állományt.
Így van. Tehát folytatva az előző gondolatot így a hörcsög témáját. Tehát ugye a hörcsög, azt szintén kevesen tudják, hogy kritikusan veszélyeztetett állat, ami nem azt jelenti, hogy azért, mert Magyarországon annyira kevés lenne, hanem Európában és Ázsiában visszaszorul. Magyarországon sok van, még időszakonként hörcsögből, viszont intenzíven védekeznek ellene, és a védekezést elsősorban mérgekkel végzik. Ugye a hörcsög elfogyasztja a mérgezett csalétket, igaz, hogy attól pár napon belül elpusztul, de az a pár nap pont elég, hogy a molnárgörény, ami elfogyasztja a hörcsögöt, a molnárgörény szervezetébe is bekerüljenek ezek a méreganyagok. És még annyival kiegészíteném, hogy nekünk van erre konkrét vizsgálati anyagunk is. Tehát vizsgáltuk a gázolva talált hörcsögök májmintáit, és ha jól emlékszem, a vizsgált minták felébe megtaláltuk a rágcsálóirtószereket, valamelyikben többfélét is, és olyan szereket is kimutattunk, amik csak házaknál lehetne használni. Tehát patkány méreg, aminek a dobozán rajta van, hogy csak a saját házad környékén használd, és még véletlenül se szántóföldön. De szántóföldi környezetben is használják őket.
Nem válogatósak, akik írtani akarják a rágcsálókat. Van egy közönséges rokona a molnárgörénynek. Miért a molnárt választottátok az évemlősének?
A molnárgörényt azért választottuk, mert a molnárgörény védett faj, veszélyeztetett faj. Ez nem azt jelenti, hogy a közönségesnek nevezett fajtása nem lenne védett, csak az még jelenleg egy vadászható faj. Ez persze nem azt jelenti, hogy akkor a vadászok tényleg célirányosan közönséges görényre vadásznak, hanem esetleg csapdázások során nem feltétlenül engedik el azt a példát, amit a közönséges görénynek tartanak, de a választás azért is esett rá, mert tavaly készült a faj megőrzési terve. Van egy pályázat, ami ezt tűzte ki, hogy a veszélyeztetett gyepi fajoknak megújuljon a fajmegőrzési terve, és akkor ebben a projektben elkészült a görénynek is.
És miért mondjátok, hogy a magyar puszta ikonikus kis ragadozója? Miért pont ő?
Azért, mert gyakorlatilag azokra a rágcsálókra vadászik, amik tényleg a pusztai fajok. Tehát ugye említettem a hörcsögöt, de emellett számtalan más gyepi faj van, amire vadászik előszeretettel. És ugye ez a molnárgörény azért korábban, amikor nem szántóföldre borították a tájat, hanem nagyobb arányban volt a gyep, tehát tipikusan gyepeken fordult elő. Csak ahogy visszaszorultak a gyepek, és növekedett a szántók aránya, ő tudott alkalmazkodni ehhez, és a szántóföldeken is megtalálta a feltételeit. Egyébként ugyanígy csinálta a hörcsög is, tehát a hörcsög is korábban egy gyepeken előforduló faj volt, de ő is sikeresen birtokba vette a szántóföldeket is, és a molnárgörény követte.
Miért molnárgörény? Ez a magyar elnevezés honnan ered?
Erről megoszlanak a vélemények, tehát van egy olyan feltételezés is, hogy a molnár műhelyekben, malmokban, környékén is előfordult, és hogy ragadt rá, akkor a bunda színezetével is összefüggésben lehet, tehát hogy olyan lisztes színezetű, valahol itt kell keresni a választ erre a kérdésre, miért molnárgörény a neve. Egyébként azon túl, hogy molnárgörénynek hívják, nevezik magyarul mezei görénynek is, pusztai görénynek is, de most pont a molnárgörény az elfogadott magyar neve.
Ha tettetek volna bele, vagy lett volna egy olyan a meghatározások között, hogy igen, büdös vagyok, akkor az sokaknak segített volna, büdös a görény?
Igen, ez egy jó kérdés. hogy büdös a görény. Valójában azt nem lehet állítani, hogy kellemes szaga van, de ugye az a bűzösség, ami gyakorlatilag hozzátapadt, mint jelző, az egyébként nem jellemző általánosságban. Ez annak köszönhető, hogy a görényeknek is van egyébként bűzmirigyük, amit egyébként akkor engednek ki, tehát ez egy védekezési eszköz, ha veszélybe érzik magukat, tehát egy ragadozó esetleg elfogja őket, akkor kiengedik és bíznak abba, hogy a ragadozó emiatt elengedi. De úgy általánosságban nem mondható azt, hogy ha kézbe tartunk egy görényt, akkor az büdösebb lenne, vagy kellemetlen szava lenne, mint egyébként más állatfajnak. Tehát mi is fogtunk csapdával több molnár görényt, és én nem emlékszem arra, hogy egyébként különösebben kellemetlen szaga lett volna, és ugye amikor mi kezeltük a csapdából kivett állatot, nem fordult elő egyébként olyan, hogy az állat kiengedte volna a bűzmirigyének a tartalmát, tehát mi nem szembesültünk ezzel a tulajdonságával.
Ezek a menyétférék legalábbis a laikusnak olyan egyformának tűnnek, olyan nyurgák, fürgék, mozgékonyak. Hogyan tudom megkülönböztetni a molnár görényt mondjuk a nyestől, nyusztól, stb.-től?
Hogyha csak ennyi a feladat, hogy a nyestől, nyúztól különítsük el, az viszonylag könnyű, mert a molnár görény, a közönséges görény is alapjában véve fehér és sötétbarna színű, és önálló ez a színkombináció azért teljesen eltér a nyúztól és a nyestől, amely fajoknak a bundaszíne igazából egyöltetően barnább. Nyilván a molnár és a közönséges görény elkülönítése az már kicsit nehezebb.
De nem jellemző rá ez a maszk, ez az állarc?
Ez jellemző rá. Vannak olyan példák a molnár görénynél, aminél ez nem annyira hangsúlyos, ez az állarc. De persze olyan példányokkal is találkozni, aminél ez fejlettebb.
És miért őt választottátok a vadonleső, miért őt tette meg 2026 emlősének?
Ennek a választás indoka igazából több rétű ennél a fajnál, tehát arra szerettük volna felhívni a figyelmet, hogy egyrészt létezik ez a faj, tehát így behozni köztudatba, hogy vadon élő görények vannak Magyarországon is, másrészt szerettük volna ilyen kampánycélokra felhasználni ezt a választást, egy emlős választást, hogy aki esetleg gázolva, elütve találkozik az utak mentén görényekkel, molnárgörénnyel, akkor az próbálja meg feljegyezni a helyet, készítsen fotót és küldje el nekünk.
Hova?
Tehát van egy központi e-mail cím, a molnárgörény@gmail.com e-mail címre ezt el tudja küldeni a megfigyelését, és akkor mi ezáltal is tudunk igazából adatokat gyűjteni.
A 2026-os év emlőséről az elmúlt percekben Cserkész Tamást, a Magyar Természettudományi Múzeum emlősgyűjteményének pályázati koordinátorát hallották. Most Ferli Mávett Ilyen kutyán nincs is című könyvének 28. része hangzik el. A felolvasótót Levente színművész.
Baglyok a láb alatt. Amikor a baglyok családunkba kerültek, még 6 hetesek sem voltak, bár már ígéretes jelét adták, hogy végső méretük meglehetősen impozáns lesz. Szüleim még soha nem találkoztak kifejlett uhuval, és ebből eredően hozzávetőleg sem sejtették, hogy valójában milyen impozánsok lehetnek, én pedig diszkrét hallgatásba burkolóztam ezzel kapcsolatban. Mama ennek ellenére megvétózta tervemet, hogy családunk 2 újdonsült, legifjabb tagját hálószobámban szállásoljam el, holott többször is nyomatékosan felhívtam a figyelmét, miszerint a madarak könnyen eltévedhetnek, arra már nem is beszélve, hogy micsoda veszély fenyegeti őket a kutyák és macskák részéről, ha kint kell tanyázniuk a szabadban. Mama tűnődően szemlélte a boldogtalan, pihés fiókák kimeresztett görbekarmait, amelyek már ekkor is közel 2 centiméteresek voltak, és érett megfontolás után úgy vélekedett, hogy a kutyák, macskák alig ha ússzák meg szárazon, ha a csetepatéba keverednek a baglyokkal. Ami pedig az eltévedést illeti, nos, mama világéletében optimista volt. Végül papa oldotta meg a lakás problémát, mert segített egy drótrácsos tyúkolfélét összeütni a hátsó udvaron. Ez azonban csak rövid ideig volt használatban, hamarosan fölöslegessé vált. Először is az uhuknak eszükbe sem jutott elkóricálni új otthonukból. Minden áldott nap kiszedtem őket a tyúkolból, hogy hancúrozzanak egy kicsit a gyepen, és nemhogy megkíséreltek volna visszatérni régi tanyájukra a vadonba, hanem szinte túláradó aggodalommal visszakoztak a szabad élet bizonytalanságaitól. Egyszer-kétszer véletlenül magukra hagytam őket az udvarban, mire ők, mivel úgy vélték, hogy végképp árvaságra jutottak, eltökélten és önszántukból bemasíroztak egyenesen a házba. A szellőző ajtó nem számított akadálynak előttük, hiszen a részdrótból szőtt szúnyogháló úgy mállott szét gerebjéző karmaiktól akár a selyempapír. A 2 uhu robbanásszerűen csörtetett be a megtépázott ajtón a konyhába, hangosan szuszogva, félős és sértődött szemmel pislogtak a hátuk mögé a széles nagyvilágra, ahonnan nem kívánt szabadságuk fenyegetett. Következésképpen a hátsó udvari ketrec nem annyira a baglyok megőrzésére szolgált, mint inkább arra, hogy minket őrizzenek meg túlzott közelségüktől. A 2 fióka jelleme, mint említettem, rendkívül eltérő volt. Huhu, a páros vezér egyénisége a maga extrovertált, higgadt pökhendiségével pontosan tudta, hogy a földkerekségen bárkivel felér. Pityogus viszont ideges, következetlen jószág volt, ingatag hajlamokkal, amellett állandóan homályos félelmek gyötörték, szó-mi-szó, határozottan neurotikusnak bizonyult, s bár fivére néhány hét alatt megtanulta a szobatisztaságot, pityogóstól sosem volt biztonságban sem bútor, sem szőnyeg. 3 hónapos korukra már csaknem teljesen kifejlődtek, bár tollazatuk itt-ott még fiókapihékkel keveredett, és Huhu ekkor igazolt a mama első benyomását, miszerint nagyon is meg tudja védeni magát. Huhu 3 hónapos létére már közel 60 centiméteres volt. Szárnyának fesztávolsága majdnem megütötte a 130 centimétert. 3 centiméteres tűhegyes karma horgas csőrével párosulva félelmetes fegyverzet birtokába juttatta. Egy nyári estén rettentően felhúzta az orrát, mert valami nézeteltérése támadt Korcsival. Már leszállt a sötétség, de ő nem volt hajlandó leereszkedni az egyik nyárfa tetején elfoglalt kakas ülőjéről, hogy bevonuljon aluszkálni a ketrec biztonságos menedékébe. Mivel semmiképpen sem sikerült a lelkire beszélnünk, végül faképnél hagytuk és elmentünk lefeküdni. Mint hogy tudtam egyet-mást Saskatoon éjszaka cserkésző macskáinak vérengzéseiről, kissé aggódtam miatta, és csak fél szemmel szunyókáltam. Már éppen viradni kezdett, amikor az udvarból valami viaskodás tompa zaját hallottam. Kiugrottam az ágyból, felkaptam a puskámat, és kiloholtam a bejárati ajtón. Legnagyobb rémületemre Huhunak nyomát sem láttam. A nyárfák üresen hajladoztak. A legrosszabbakat gyanítva csak úgy mezítláb megkerültem a házat a harmadtól nedves füvön. Huhu, békésen, álmatag kényelemben kuporgott a hátsó lépcsőn. Ennél nyugalmasabb látvány nem is tárulhatott volna elém. Csak amikor a közelébe értem és rázendítettem a lelki prédikációra, hogy micsoda veszélynek szolgáltatta ki magát, vettem észre a macskát. Tudnilik, Huhu pontosan rajta ült. Tollait az alvó madarak szokása szerint tőle telhetően felborzolta, és így csak a macska feje meg a farka látszott ki alóla. Ennek dacára ennyi is elég volt, hogy megállapítsam, a macskának már nem használ semmiféle első segély. Huhu erőteljesen tiltakozott, amikor eltávolítottam áldozatáról. Gondolom a láb zsámoly melegét élvezte, hiszen a macska legfeljebb néhány perce múlt ki. Septében elvittem a kert legvégébe, és körültekintően eltemettem, ugyanis felismertem benne két házzal távolabbi szomszédunk vörös kandúrját. Ez a kandúr már réges-rég az egész környék minden madarának, kutyájának és macskájának réme volt. Gazdája egy tagba szakadt, nagyhangú, nyersbeszédű férfiú pedig utálta a kisfiúkat. A vörös kandúr volt az első, de korántsem az utolsó a macska népségből, aki Huhut illetően tévedésbe esett. A kert végében a titkos temető az idők során zsúfolásig megtelt olyan macskák maradványaival, amelyek azt képzelték, hogy Huhu csak egy szokatlanabb baromfi féleség, vagyis könnyű préda. A két Uhunak a kutyák sem okoztak nagyobb gondot. Korcsi annak ellenére, hogy féltékeny volt rájuk, meglehetősen utálkozva mégis magára vállalta, hogy megvédelmezi őket saját fajtársaitól. Pityogóst többször is megmentette a szétmarcangolástól, de Huhunak általában nem volt szüksége Korcsi közbenlépésére. Egyik este egy tőlünk nem messze lakó német juhászkutya, még a maga nemében is ritka mód önhit kötözködő, a földön lepte meg Huhut, és igencsak gyilkos szándékokkal nekirontott. A csörte elképesztően egyoldalú volt. Huhu mindössze egy maréknyi tollat veszített, ám a farkaskutya állatorvosi kezelésre szorult, és még hetekkel később is inkább átment az utca másik felére, nehogy házunk és Huhu közelébe kerüljön. Huhu azonban félelmetes ütőképessége ellenére is csak elvétve harciaskodott. Más állatok, amelyekben, mint például az emberben, kifejlődött a civilizációval együtt járó vérszomjúság, még botrányosnak is vélhették Huhu önmérsékletét, hiszen hatékony fegyverzetét kizárólag védekezésre vagy pocakjának megtöltésére használta, de arra sohasem, hogy merő élvezetből öldököljön. Fegyelmezettsége mögött nem lappangott sem erkölcsi filozófia, sem etikai meggondolás, csupán az a vitathatatlan tény indokolt, hogy az öncélű gyilkolás semmi gyönyörűséget nem szerzett neki. Ám bár mit tudni, ha ő is leszármazottai elég hosszú ideig élnek emberi társaságban, talán épp olyan vérengzők és kegyetlenek lesznek, amilyennek az ember a maga kivételével az összes ragadozót képzeli. Az Uhuk táplálása nem okozott különösebb nehézségeket. Pityogós úgy szóval mindent felfalt, amit elébe tettek abból a megfontolásból, legalábbis a jelek szerint, hogy ugyanez lesz az utolsó vacsorája. A jövőt mindig is sötétnek látta, ez már mélakóros természetéből fakadt. Huhu viszont annál igényesebbnek bizonyult, maga megszabta a választékos étrendjének fő fogásai. A kemény tojás, a hamburger, a hideg sült bélszín, valamint a fügés piskóta voltak. Alkalomattán odaig is leereszkedett, hogy nagy kegyesen szétmarcangoljon egy-egy pockot, amelyet a környékben is rácok fogtak neki csapdával a városmenti prérin, de lényegében nemigen kedvelte a vadhúst egyetlen nevezetes kivétellel.
Kedves hallgatóink, bár zömmel baglyokról volt szó, azért mégiscsak az Ilyen kutya nincs is című könyv 28. részét hallották, melyet Ferli Mavet írt, és Tóth Levente olvasott fel. Ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Birincsik Márton és a technikai munkatárs Kovasz Inger Jenő nevében is. A szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Négy óra.